Üdv mindenkinek, ez a sajátos pogácsa, gazdasági, szociológiai, társadalmi értelmező magazin, és Indiával foglalkoztunk már az elmúlt két adásban is, hiszen olyan nagy a téma, nagy az ország, hogy nagy a gazdaság is, hogy megérdemel több adást, és eljutottunk egészen a jelenkorig az elmúlt adásokban, és most pedig az következik, hogy most hogy áll India gazdasága, miért mondják sokan azt, hogy India az új Kína, illetve hogy mi az, amiből akár mi magyarok is tudunk tanulni, vagy meríteni, vagy milyen példákkal szolgál India.
Igen, ugye odáig jutottunk a múltkori beszélgetésben, hogy volt Indiának egy ilyen zártabb korszaka, tehát a második világháború után, ugye amikor felszabadultak, vagy a gyarmati sor alól kikerültek, akkor ugye egészen a 90-es évek elejéig egy ilyen bezárkózó, már hogy gazdasági értelemben import helyettesítő az indiai belső termelést elősegíteni hivatott, de valójában túlbürokratizált, túlszabályozott rendszer volt, egy elég komoly politikai turbulenciával, tehát miközben India demokrácia volt, de azért nagyon nagy megrázkódtatásokkal, és hát politikai gyilkosságokkal, és hát ez nem volt egy sikeres korszak, tehát ugye beszéltünk arról, ezt az időszakot hívták License Rajnak, beszéltünk arról, hogy ez ellehetetlenítette igazából az ipar kifejlődését, és hát a világ átlaghoz képest India egyfőre jutó GDP-je az folyamatosan csökkent. Egyébként előtte is, tehát hogy még a gyarmati korszakban is, de ugye 90-es évekig ilyen lassú periferizálódása történik Indiának, és akkor hát nagyjából, amikor nekünk a rendszerváltásunk van Kelet-Európába, vagy amikor Dél-Afrikában az apartheidnak vége van, Kínában Deng Xiaoping megnyitja a gazdaságot, ezt látván az indiaiak is valami fajta hát ilyen félrendszerváltást indítottak el, abban az értelemben, hogy hát a demokráciát megtartották, de gazdaságilag sokkal nyíltabbá váltak, és hát az látszik az adatokból, hogy ez jót tett az indiai gazdaságnak, tehát az a típusú gazdaságfejlesztés, amikor totálisan elzárom a külső versenyt, az nem tesz jót egy gazdaságnak, szüksége, még akkor is, hogyha hazai championokat akarok nevelni, akkor is, ahogy tette egyébként, mit tudom én, Dél-Korea, vagy Japán, vagy hasonló országok, egy kis verseny azért jót tesz ezeknek a cégeknek, ettől még lehet támogatni államilag, meg lehet iparpolitikát csinálni, de nem az van, hogy, tehát ugye ezt ahhoz tudnám hasonlítani, hogyha mondjuk, mit tudom én, nyilvánvalóan a 3 éves, 5 éves gyerekemet még nem engedem el iskolába menni egyedül, meg fogom a kezét, de hogyha 40 évesen is fogom a kezét, és kísérgetem a munkahelyére, az némileg egészségtelen, és hogyha elzárom a versenytől, akkor nyilvánvalóan óvom a széltől is, akkor tehát nyilván segíteni kell, támogatni kell, de nem lehet túl gondoskodni, és szerintem ez történt Indiában. Na most ugye ez egészen hosszú ideig tart, tehát ott van egy ilyen jó 2-2,5 évtized, ameddig ez egészen sikeresen történik, és hát ugye a már említett Singh miniszterelnök határozza meg, aki ugye ez a turbános szik úr volt, talán sokaknak így képről megvan. És aztán utána van egy egészen stabil demokratizálódás van Indiában, és akkor utána jön az a hullám, ami az egész világon történik, aminek ugye Orbán Viktor volt az előhírnöke, és aztán utána ugye jött Donald Trump, Netanyahu, Kaczynski, Erdogan, Vucic, tényleg random szinte bárhonnan, Bolsonaro, Milley, stb. Stb. Tehát, hogy egy ilyen elég radikális, nacionalista hullám, aminek Indiában ugye része volt a Modi kormányzatnak a hatalomra jutása, és akkor ugye most annak az apropóján beszélgetünk Indiáról, hogy Indiában idén választások vannak, Ugye említettük, hogy Indiában ez egy ilyen nagyon vicces folyamat, hogy egész évben vannak a választások, tehát nincs ilyen, hogy ha most vasárnap lennének a választások, ott a közvéleménykutatók ezt úgy teszik fel, ezt a kérdést, hogyha ha idén lennének a választások, mert hogy hónapokon keresztül a különböző államokban ez történik, szóval ugye egyelőre nagyon úgy néz ki az adatokból, hogy bár nagyon problémás politikai értelemben ez a Modi kormányzat, de mert ugye a nacionalizmus szítja, és hát a muszlimokkal, nem sok muszlim maradt Indiában, mert ugye volt egy lakosságcsere, amikor a britek elvonultak, és ugye abból lett Pakisztán, hogy kivonultak onnan egy külön országba a muszlimok, de ezért maradt jócskán még muszlim kisebbség, és hát velük szemben kifejezetten elnyomó ez a hindutva, hindu nacionalizmus, amit Módi hirdet, és hát ugye olyan konfliktusok, mint Kasmír ügye például, vagy ugye egy csomó muszlimnak elvették az állampolgárságát, vagy ugye fölépítettek egy hindu rám templomot egy olyan területen, ahol korábban egy mecset állt, és egy ilyen hindu feldühödött tömeg lerombolta ezt a mecsetet, és most a helyére építettek egy hindu templomot. Szóval vannak ilyen extrém példái annak, hogy a nacionalizmus általában a politikai demokrácia minősége egy nagyot romlott Módi alatt, de közben gazdasági értelemben viszont úgy tűnik, hogy a Módi kormányzat pedig relatíve sikeres, tehát egy csomó olyan mutatónk van, ami azt mutatja, hogy gazdasági értelemben pedig nem sikertelen ez a kormányzás.
Jó, szerintem jobb a második, amit mondtál, hogy gazdasági értelemben nem sikertelen, mert lehet, hogy azért vannak kritikusai ennek a sikernek, amit még hozzátennék, és nagyon érdekes geopolitikailag, hogy mi történik, de gondolom erről beszélünk majd egy picit, mert az is fontos, hogy milyen a legnagyobb, tehát 2023 óta ugye a legnépesebb ország a földön India, és közben pedig az ötödik legnagyobb gazdasággá nőtte ki magát, és a fejlődés mind a két oldalon erőteljesen megy tovább, tehát lehet arra számítani, hogy még előrébb kerül. És hát ugye itt azért nem mindegy, hogy Kínával például milyen viszonyt ápol, vagy milyen viszonyt ápol Oroszországgal. Jelen pillanatban ugye például a fegyverkezésben gyakorlatilag Oroszországtól szállítanak be, és baromi sokat is költenek erre. Tehát a Kasmír az egy nagyon érdekes pont, de ott van az a hát lényegében nem is pontos határvonal, amit Kínával van, és egy nagyon érdekes helyen ráadásul a Pandzsábi területen északon, ahol a lényegében a földnek, nem csak Indiának, hanem a földnek is az egyik éléskamrája, ugye az öt folyó eredője, ami egy nagyon fontos mezőgazdasági terület, annak az északi részén egy olyan határvonal van, amit nem tudom, hogy tudod-e, de folyamatosan nem politikai és nem háborús eszközökkel próbálnak kitolni. A kínaiak az egyik oldalról tolják, az indiaiak a másik oldalról, és itt ilyen egészen elképesztő sztorik vannak, hogy botokkal meg kövekkel dobálják egymást, ilyen önkéntes fiatalok, akiknek egyébként rangsoruk van, tehát még fogadni is lehet rájuk az interneten, és hogyha egy métert vagy egy négyzetméterrel többet elfoglalnak, akkor az egy ilyen tök nagy pozitívum, és előrébb kerülsz a rangsorba, de nem lehet fegyvert használni, mert az már eszkalálódó konfliktushoz vezetne.
Hát ez nagyon érdekes sztori. Erről a botozásról hallottam, de hogy ezekre téteket lehet rakni, ezt nem tudtam.
Elképesztő.
Igen, elképesztő sztori. India jóban van Oroszországgal, tehát most látszik, hogy ugye az ukrajnai invázió óta ez nagyon világossá vált, és nagyon rivalizál Kínával. Nem csak ez a botozós sztori, hanem hát ugye ismert módon betiltottak több száz kínai appet Indiában, többek között a TikTokot is, amiről ugye már beszéltünk egy korábbi adásban. Tehát abban az értelemben is rivalizál, hogy amióta Xi Jinping egy kicsit bekeményített, azóta India gyakorlatilag úgy pozícionálja magát, hogy gyertek hozzánk. Tehát, hogyha már nem akarjátok, kockázatosnak érzitek az iPhone gyártását Kínában, akkor gyertek Indiába gyártani. Na most egyelőre nem olyan sikeresek, mint Kína, és ennek két oka is van. Az egyik az, hogy Kínában a humán erőforrás fejlesztés miatt sokkal jobb a technológia előreugrása, másrészt viszont leállították a demográfiai robbanás. Tehát amit mondtál az elején, hogy 2024-től immáron India a legnagyobb ország, és nem pedig Kína. Ez azért van, mert ugye Kínában már nem nő, hanem csökken a népesség, megállították a egykézéssel. Indiában viszont továbbra is nő a népesség, és ugye az egyfőre jutó GDP az mindig úgy számolódik, hogy hát hiába nő a gazdaság, hogyha mondjuk ennél gyorsabban nő a népesség. Ez is bonyolult, mert igazából India déli államaiban már megállították a népesség növekedést, a szegényebb északi államokban viszont továbbra is 5 körül van a népességszám, és ebből ugye kijön egy ilyen GDP per fő mutató, amiben India nem áll annyira jól, tehát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy főre jutó GDP, vagy a világon belül az indiai gazdaság aránya a világgazdaság egészéhez képest, itt azért messze el van maradva India Kínához képest.
Indiával foglalkozunk tehát most már a harmadik adásban, hiszen nagyon nagy a téma, és hogy jól ki tudjuk beszélni, szükség volt arra, hogy ennyi időt szenteljünk neki. Innen folytatjuk, és akkor megyünk tovább. Rengeteg érdekesség van még azzal kapcsolatban, hogy most tényleg valóban India lesz-e a következő Kína. Adatokat is meg fogunk nézni többek között arról, hogy milyen fejlődési potenciál van, milyen külföldi befektetések vannak, például a nagy internetes cégek mennyi pénzt fektetnek be, hát egészen elképesztő növekedés mutatkozik ezen a téren is.